Tulajdonképpen elég megdöbbentő, hogy egy ókori személynek, mint a názareti Jézusnak volt jövőképe, mert bárkiről olvasunk, mindig csak a jelenben nyilatkoztak, meg mondtak is bölcs dolgokat, de nem volt annyira kérdés mondjuk Arisztotelész vagy Platón számára, hogy mi lesz a jövőben, egyáltalán nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. De a názareti Jézus minden cselekedetét meghatározta egy cél, ami rövid távú jövőjében is ott volt, hiszen a Golgotai kereszt ott volt egy célként előtte, és folyamatosan készült rá. Ugyanakkor egy olyan cél is megfogalmazódott benne folyamatosan, hogy mi lesz a feltámadása után. És Jézus már látta a gyülekezetet akkor, amikor még senki nem tudott erről a kifejezésről. És senki nem gondolt rá, hogy lesz egy napon gyülekezet. Jézus már akkor gyülekezetben gondolkozott, és ahogy olvassuk a Jelenések könyvét, azt látjuk, hogy gyülekezetekkel foglalkozik a feltámadt király. Zsolt az elmúlt hetekben többször is említette a Jelenések 2-3-ból a különböző gyülekezeteket, akiknek Jézus levelet írt. És majd a mai üzenet végén, ha az Úr segít bennünket, eljutunk oda, Jelenések könyvének a legvégén is a gyülekezet nagy találkozása van megírva az ő vőlegényével. Jézus egész különleges módon gondolkozik a gyülekezetben, és azt látjuk, azért is gondolkodunk ebben, mert egyre inkább elterjed az a gondolkodásmód, miszerint a gyülekezet az nem fontos. A gyülekezet az lényegtelen, el kell járni egy-egy Isten tiszteletre, vagy maradjál otthon, ez is divatossá kezd lenni, és hallgass valakit az interneten is nézd, ez mindenképpen nem jó, kivéve ha Szabker Debrecent nézed, mert akkor fölmentettünk. Nem. Azt gondoljuk, hogy az sem jó, hogyha csak a Szabker Debrecen az egyetlen szellemi táplálékod, és nincsenek húsvér gyülekezeti tagok melletted, akik felé el vagy kötelezve. Örülünk, hogy bennünket nézel, és reméljük, hogy áldás a közösségünk, és áldás a tanításunk, és tudjuk sokak visszajelzéséből, hogy ez így van, de azt gondoljuk, hogy mindenkinek kell egy helyi közösséghez tartoznia, és abban beépülnie, és ott építeni a saját ajándékai szerint. Mert Jézus így gondolkodik. Jézus így gondolkodik. Lehet, hogy a mai világ és az emberek, az internet adta lehetőségek felszabadítanak, hogy ne így gondolkodjál, de a Biblia így gondolkodik. És nekünk újra és újra ezt meg kell értenünk, újra és újra föl kell frissítenünk a szívünkben. Máté 13-ban egy nagyon híres történetet olvasunk, amikor Jézus Cézarea Filippinél jár, és megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondtok engem. Emlékeztek erre a történetre? Olvasom. Máté 13-18-ig. Amikor Jézus Cézarea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait. Az ember fiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. És ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket. Simon Péter így válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki. Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy. És én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Jól ismerjük ezt az igeverset és ezt a történetet talán sokan, de lehet, hogy nem gondolkodtatok még el azon, bár lehet, sokan elgondolkodtunk már, hogy ez az első hely, hogy Jézus beszél a gyülekezetről. Nem tudom, hogy a tanítványok hogyan fogadták ezt a kinyilatkoztatást. Föltűnt-e nekik a görög nyelvben az eklézia szó szerepel, ami azt jelenti, hogy kihívottaknak a közössége, egy összegyűlt, egy célért, egy reménységért összegyűlt közösség. Jézus használja ezt a kifejezést, és lehet, hogy furán néztek a tanítványok, hogy milyen gyülekezetről fogsz te itt beszélni, meg mit fogsz te itt építeni. De ami döbbenetes az én számomra, hogy Jézus abban a pillanatban, hogy úgy érzi, hogy a tanítványokban megérett az alap arra, hogy ez a gyülekezet megszülessen, az abban a pillanatban elmondta, hogy igen, ez az én álmom. Ez az én vágyom. Mi volt ez az alap? Mi az alap? Mert Jézus azt mondta, én ezen a kősziklán kedves katolikus hátterű barátaim, szeretnének kiábrándítani benneteket abban tekintetben, hogy Jézus nem Pétert nevezte meg kősziklának. Sajnálom. Nagyon egyszerűen tulajdonképpen éppen szembe akarta állítani a görög Petrosz kövecske, apró kődarab és a Petra, a kőszikla kifejezéseket. A Petrosz volt maga Péter, aki egyébként jelen pillanatban épp azt élte át, hogy Jézus azt mondja, hogy boldog vagy Simon, Jóna fia, így hívnak téged. De valójában te nem Simon a Jóna fia vagy, hanem Péter, a kőszikla. Ugyanez történt Jézus Krisztussal, amikor azt mondta, hogy kinek mondanak engem az emberek, és akkor elmondják, Jeremiást is, Illést is, Jánost emlegetik, és azt mondja, de ti kinek mondtok? Egy rabbinak? Egy nagyszerű tanítónak? Vagy mit mondtok rólam? És abban a pillanatban Péter szívében összeáll a kép, és megvallja, ez az első pont, és az első nyilvános hely, ahol megvallja valaki, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, te vagy a felkent, az élő Istennek a fia. És ez nem is egy kicsi út, ha belegondolsz abba, hogy találkozol egy mesterrel, egy rabbival, elég sokat kér tőled, mert azt mondja, adj oda mindent és kövesd őt, és akkor elmész és követed őt, és akkor egyszer csak rájössz, hogy te nem egy embert követtél, hanem az élő Istent. Nem egy emberrel vagy együtt, és töltöd a napjaidat, hanem az élő Isten jelent meg közöttünk, ahogy János mondta, és mi láttuk, kezeinkkel illettük, és láttuk az Istennek a dicsőségét, mert az Isten igéje emberré lett, és lakozott közöttünk. És ez a fölismerés előhozza Jézusból, hogy akkor elmondom, mi az én tervem. És az én tervem, hogy ezen a kősziklán, és azt gondolom, hogy ha olvasgatjuk ezt az igét, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy ez a kőszikla, amiről Jézus beszél, ha nem Péter, akkor az a kijelentés, amit Péter mondott. És ez a kijelentés így szól, te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, a felkent, az élő Isten fia. És Jézus azt mondja, ezen a kősziklán építenk fel egy gyülekezetet az Istennek a dicsőségére. Ezen a kősziklán, ezen a kijelentésen, innen láthatod, hogy nincs más módon lehetőség gyülekezetet építeni, csak arra, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, a Messiásban. Ez az alapja a gyülekezetünknek. Különben egy klubot vezetünk. Különben egy szép nagy társaságot hoztunk össze, akik együtt vagyunk hasonló humánus érdeklődéssel. De ez nem a gyülekezet. A gyülekezet az, aminek az alapja az a kijelentés, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, az Isten fiában. És az, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és azt mondjuk róla, hogy ő az Isten fia, az bizony egy megosztó dolog. Mert Jézusban, mint szép nagy tanítóban, meg bölcs emberben lehet hinni, meg azt mondják, nem is nagyon kell hinni, mert ugye ez azért történelmi tény, hogy ő itt járt közöttünk. Na de, hogy ő az Isten fia, aki feltámadt és él, azt már csak hit által ragadhatod meg. Ilyen módon a gyülekezethez sem tartozhatsz másképpen, csak hit által. Hogy hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ő felépítendő ezt a fantasztikus gyülekezetet, minket is beépít Mester utca 24, Szabkert Debrecenbe, és beépít a magunk helyére, mert ő építi ezt a nagyszerű gyülekezetet. Ő építi fel. Nem tudom, hányan vagytok ebben a teremben, akik már szolgáltok valamiben a gyülekezetben. Hányan vagytok, akik vezettek különböző szolgálatokat, vagy különböző helyzetekben. Rátok van bízva felelősség. Nekem ez egy nagy üzenet, hogy Jézus Krisztus építi az egyházat. Mert amíg mi építjük, addig elfáradunk. Föladjuk. Reménytelenek leszünk. Tudjátok, a pásztorok életében elő tud jönni az a pillanat, amikor azt mondaná az ember, hogy annyira jó lenne a gyülekezet, csak ne lennének benne ezek az emberek. És hát mivel mindenféle szolgálat közben emberekkel küzdünk, és mi magunk is esetleg küzdelmeket okozunk másoknak. Bizony az ember azt mondja, hogy mikor fog ebből bármi előre menni. És az ember könnyen föladja, és azt mondja, nem akarok én szolgálni. Na de nem is mi teszünk szívességet Istennek azzal, hogy szolgálunk. Mert ő építi a gyülekezetet, és minket meghív, hogyha akarunk, részt vehetünk ebbe. Nem kell, hogy kétségbe essél, ha éppen nem úgy néznek ki a dolgok, ahogy szeretnéd, vagy ahogy a legjobbnak tartod. A dolog lényege az, hogy mi megtesszük, ami a mi részünk, a többi az Istené. És ő meg fogja tenni az ő részét. Mert ő felépíti a gyülekezetet. És nem is akármilyen gyülekezetet. Azt mondja Jézus, olyan gyülekezetet építek fel, amin a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Ez nem egy visszahúzódó, elbújó, gyenge, reménytelen, csüggetek, félős közösség, hanem egy olyan közösség, amely olyan szellemi hatalommal bír, amivel senki más ezen a földön. Az emberek fogalmuk sincs, hogy egy szellemi csata közepében élnek. Azt hiszik, hogy szavaznak, hogy ki legyen az amerikai elnök. Egy frászt. Szavaznak, de nem az fog dönteni. Azt hiszik, hogy bizonyos hatalmak és bizonyos emberek befolyásolnak. Nem. Egy óriási szellemi csata zajlik, amivel az örökkévaló Isten építi az ő királyságát. És a gonosz mindent elkövet azzal kapcsolatban, hogy ebből semmi ne sikerüljön. Azt szeretném mondani nektek, hogy én nagyon szeretek olvasni, ennek a könyvnek is elolvastam a végét. És most mondom már, hogy az Úr győzött. Nem kell aggódnod, hogy mi lesz a csata kimenetele. Hogy vajon a gonosz úgy el fog hatalmasodni, mindent tönkretesz? Igen, úgy el fog hatalmasodni, de az Úr győzött. És amíg itt van a gyülekezet, és nem győzöm hangsúlyozni, nem lesz mindig így. Most itt van a gyülekezet a földön. Amíg itt van a gyülekezetnek az elhívása az, hogy a pokol kapuit is megrengesse. Ez azt jelenti, hogy az ördögnek nincs olyan hatalma, hogy elzárjon tőlünk dolgokat. Mert amikor mi, mint gyülekezet, egyként imádkozunk és segítségé hívjuk az Úr nevét, a legnagyobb szellemi hatalommal rendelkezünk ezen a földön. Nincsenek kormányok, pártok, gazdag emberek, bankok, gazdasági szereplők, akik ilyen hatalommal rendelkeznének. Ezzel csak ti rendelkeztek. Ezért is nagyon fontos a gyülekezet, mert ezt a hatalmat Isten nem adja oda egyesével egy-egy embernek. Nem adja oda egy-egy nagy kenetű hívőnek, hanem odaadja a gyülekezetnek. És ehhez kell, hogy mi tartozzunk. Azt mondja Pál, Timóteus 3.15-ben, nagyon szeretem, és két fordításban is ide hoztam ezt az igeverset, hogy ő mit gondol a gyülekezetről. Mikor kétségbe estek már, hogy volt már, hogy kétségbe estetek a gyülekezet miatt? Volt már ilyen? Te tudom, hogy voltak. Volt már ilyen, de kétség, most őszintén. Ó, dicsőség az Úrnak. Olyankor mindig érdemes elővenni az 1 Timóteus 3.15-öt. Pál azt mondja Timóteusnak. De ha késném, tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, a gyülekezetben, amely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Milyen képe volt Pálnak a gyülekezetről? Azt mondja, hogy az Isten egyháza, az igazságnak az oszlopa és erőssége. Tulajdonképpen ugyanarról beszél, amiről Jézus, hogy a gyülekezet egyedül az, ami tudja Istennek a hatalmát, erejét, igazságát és az ő beszédét képviselni. Azt mondja az egyszerű fordítás, ha mégis késnék, ebből a levelemből megértheted, hogyan kell élni, viselkedni Isten családjában. Az a ház kifejezés, az háznépet, családot jelent az eredetiben is, ezért talán fontosabb ez a fordítás. Ez a család pedig az élő Isten eklézsiája, amely támasza és szilárd alapja az igazságnak. Jézus Krisztus és Pál is a legnagyobbra értékelte a gyülekezetet. Ha ti akartok Jézus tanítványai lenni, akkor nekünk is a legnagyobbra kell értékelnünk a gyülekezetet. És föl kell, hogy tegyük a szívünkben arra a helyre, ahova Isten tette. És így is kell hozzá viszonyulnunk. Azt mondja Pál, ez a gyülekezet az Istennek a családja. És valóban Isten egy hatalmas családot képzelt el bennünk. Amikor itt vagyunk együtt, kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, valóban úgy élhetünk, mint egy család. Meglehetnek a szellemi anyáink és apáink, a szellemi gyerekeink, meglehetnek a szellemi testvéreink, akikkel valódi közösségbe lehetünk, és erre hívott el bennünket Isten, egy szoros és valódi közösségre, az Isten dicsőségére. És az igazság, ami ebben a világban nem divatos, ebben a világban a minden, ami környezetünkben van, a hazugságra épül. A reklámok, a politika, a gazdasági élet. Csak gondoljatok bele a 2008-as lassan már kiheverésre kerülő gazdasági válságba, ha éppen ki lehet azt heverni. Akkor az egész azért történt, mert hazudtak. Ahogy egy szeretett politikusunk mondta, hazudtunk reggel, délben, este. Hazudtak. De nem csak a politikusok, hazudtak a hiteleket eladni kész ügynökök, a bankok, hazudott mindenki. És bármikor ki, néha szoktam is emberekkel vitatkozni, akik közlik, hogy olvastak egy hírt, és akkor elhitték, ami abban van, és az alapján kezdtek el gondolkozni. Mondom, figyelj, de tudok még mutatni három másikat, amiben nem az van. És nem biztos, hogy a másik igazabb, mint ez, vagy ez igazabb, mint a másik. Lehet, hogy egyiknek sincs igaza. Te se, én se voltunk ott. Azt mondja Jézus, hogy az ördög a hazugságnak az atya. És terjesztés, ma minden arra van fölépítve, hogy hazugság legyen. De mi, a gyülekezet, az igazságosztopa vagyunk. Jézus Krisztus azt mondta magáról János 14:6, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ahol Jézus Krisztus az Úr, ott az igazságnak kell előre mennie. Amen. Dicsőség az Úr Jézusnak. Összeszedtem néhány jellemzőt, 4 vagy 5 jellemzőt azzal kapcsolatban, hogy mit ér az első gyülekezet életéről, a gyülekezet jellegéről, hogy milyen volt az a gyülekezet, amit Jézus szavai után az apostolok elkezdtek építeni. És mi kell, hogy jellemző legyen ma is egy gyülekezetre, amiben Isten akarata meg tud nyilvánulni. Az első, amit szeretnék megosztani veletek, az, hogy a gyülekezet irgalmas. Tudtátok ti ezt? Irgalmas. A gyülekezet Isten irgalmát és kegyelmességét kell, hogy képviselje. Így indult a gyüli. Apcsán 2:44-47. A hívők egy akaraton voltak, és amiük csak volt, mindent közösnek tekintettek. Akinek valami vagyonuk volt, eladták az árát, szétosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban, otthonaikban, megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és dicsérték az Istent. Egy olyan közösségről beszél a jeruzsálemi gyülekezet megalakulásakor az ige, amelyben különleges volt az egy akaratra jutás. Tényleg egy közös cél lebegett a szemeik előtt, és ez a közös cél nem csak egy elméleti, egy ideológiai közösséget jelentett, hanem egy valódi, gyakorlati életközösséget. Nem gondolom azt, hogy nekünk is ugyanúgy össze kellene költöznünk, és ilyen kolóniákban élnünk, mert azt látom, hogy bármikor megpróbálták ezt az egyháztörténelemben, mindig csúfos butaságok lettek belőle, nem működik. De akkor valami hasonló azért működött, és egy különleges dolog volt ez. De azt gondolom, hogy ami az ige alapelvei között megvalósul, azt nekünk is meg kell valósítani. Mit jelent ez? Az, hogy Isten összekapcsol bennünket, és amikor összekapcsol bennünket, akkor abban is összekapcsol, hogy észrevegyük egymásnak a szükségeit. Ez az ige most kifejezetten az anyagiakról ír, de a római levél azt mondja, hogy örülnünk kell az örülőkkel, és sírnunk kell a sírókkal. Azt mondja az Istennek a beszéde, észre kell vennünk, amikor megszomorodik valaki, és mellé kell állnunk vigasztalással. És ez is az irgalmasságnak a része. De az is, ami egy különleges módon itt megjelenik a pénzügyi dolgokban, hogy egyszerűen Isten igéje az első gyülekezetet úgy írta le, amely folyamatosan odafigyelt a rászorulókra és a szegényekre. Különleges az, hogy szétosztották mindenkinek, ahogy szüksége volt. Tudjátok, egy olyan világban élünk, ahol az emberek mind ragaszkodnak a vagyonukhoz. Akár nagy vagyon, akár nem is lehet vagyonnak nevezni, de a tulajdonhoz, amit megszereztek, amit birtokoltak, és ragaszkodnak két kézzel, nehogy el kelljen engedni, mert akkor mi lesz velük? Ez a biztonságuk. De az Isten gyülekezetének a jellemzője az, hogy az anyagi biztonsága nem a munkahelyétől és nem a nyugdíjfolyósító intézettől van, hanem az anyagi biztonsága az örökkévaló Istentől van. Ezért, amikor szűkölködőt lát, és amikor nehézségbe kerülőt lát, akkor örömmel tud adni, mert tudja, hogy az Isten betölti a szükségeket. Az Ószövetségben, amikor a mannát szedték, döbbenetes dolog történt. Aki sokat szedett, nem lett többje. Aki keveset, mire hazaért, tele volt neki is a korsó. Isten nem engedte! Nem engedte ezt, hogy valaki utána manna kereskedést indítson, mert ő többet szedett. Pedig biztos, zsidók biztos megoldották volna. Jó áron, friss manna. Nem kell kimenned szedni, majd én szedek helyetted. Igen, szent magad mozgalom volt. És Isten nem engedte. Mert nem az egyének anyagi boldogulása volt a legfontosabb, hanem az Istennek a dicsőségének a keresése. És tudták, hogy az örökkévaló Isten betölti a szükségeiket. Tehát irgalmas gyülekezetről beszélünk. És én azt gondolom, hogy a új szövetségi gyülekezetnek a mai napon is irgalmasnak kell lennie. Irgalmasnak kell lennünk a szükségekre. Irgalmasnak kell lennünk akkor, amikor valaki megtér és visszajön a gyülekezetbe, aki esetleg korábban itt volt. Lesznek ilyenek. És a mi elhívásunk az, hogy ne kimenjünk duzzogni, mint a idősebbik tékozló fiú, hanem odaálljunk a papa mellé, hogy na, forgassunk még egyet azon a túlkon, ami ott sül. És örüljünk neki, hogy elveszett és megtaláltatott. A második dolog, ami szerintem nagyon fontos és jellemző az új szövetség gyülekezetre, az az őszinteség. Ha az igazság oszlopa a gyülekezet egy hazug világban, akkor itt közöttünk Isten különleges jelentőséget tulajdonít annak, hogyan viszonyulunk egymáshoz. Mi az az őszinteség, ami közöttünk van? Egyébként egy döbbenetes történetet hoznék, ez is egy kicsit a pénzhez kapcsolódik, de azt gondolom, hogy a történetnek semmi köze a pénzhez végül is. Anániás és Szafira története Abcse 5-ben. Emlékeztek a történetre? Egy különleges atmoszféra lehetett abban az időben, az első gyülekezetben, amit az előbb olvastunk az Abcse 2-ben, ahogy elindult, utána, hogy tértek meg az emberek, és sok jó módú megtért, elkezdték komolyan venni azokat a történeteket, amiket az apostolok elmeséltek, például a gazdag ifjú történetét. Amikor Jézus azt mondta az ifjúnak, hogy add el mindenedet, oszd szét a szegényeknek, gyere, kövess engem. És voltak emberek, akik elkezdték ezt megtenni. Név szerint is olvasunk ilyenekről, és azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg egy ilyen divat hullám is alakult ki, adjuk oda teljes életünket, és egy ilyen pozitív várakozás volt, és ez így ragályos is volt. És volt egy házas pár, akinek volt egy szántóföldje, egy ingatlana, és eladták, és hozták be adakozni. Na de az adakozás előtt átgondolták, hogy mi lesz, ha elmúlik az ébredés. És kiderül, hogy az apostolok valami suskust csináltak, szétszakad a gyülekezet. Mi lesz akkor velünk? Akkor úgy döntöttek, hogy nem adjuk be az egészet, hanem egy részét félretesszük, egy titkos OTP számlán, és de közben menjünk adakozni. Azt olvassuk Apcsel 5:3-4-ben. Péter azonban ezt mondta neki Anániásnak. Anániás, hogyan foglalhatta el a sátán ennyire a szívedet? Megpróbáltad becsapni a Szent Szellemet, és félretettél magadnak az eladott föld árából. Hát nem a tiéd volt, mielőtt eladtad? Vagy talán nem a tiéd volt a pénz, amit érte kaptál? Hogy jutott ilyesmi az eszedbe? Hiszen ezzel Istennek hazudtál, nem embereknek. Ez a történet egyáltalán nem az adakozásról, és nem a pénzről szól. Ez a történet arról szól, hogy valaki azt mondta, ennyiért adtuk el, és nem annyiért adták el. Azt mondta Péter, kértük mi tőled, hogy add el. Tiéd volt. És miután eladtad, kértük tőled a pénzt. Nem tiéd volt az egész pénz. Ha azt mondtad volna, hogy hitem szerint csak a felét tudom most behozni, mert erre van, ez is valószínűleg egy szép összeg volt. Ez van, a többit úgy érzem, hogy Isten még azt akarja, hogy nálam legyen, vagy nem tudom, arra már nincsen hitem, semmi baj nem lett volna. De így belehalt Anániás, és aztán a feleségei Szafira a hazugságba. És ezzel azt gondolom, Isten meg is akarta mutatni, meg is mutatta az első gyülekezetnek, hogy hazugsággal nem lehet élni az Isten egyházában, ami az igazság oszlopa. Nem lehet megmaradni. Hála legyen az örökkévaló kegyelmének, hogy ma nem hullunk ilyen mértékben. Pedig azért nem biztos, hogy mindig elmondjuk azt, ami van. És úgy, ahogy van. De ez csak az Isten kegyelmének az időszaka is az, hogy ő azt mondja, hogy várok, fiam, még megtérsz, és adok még egy újabb lehetőséget. De közel 20 éves pásztori szolgálatom alatt azért végigkövettem azt, hogy azok az emberek, akikről a Szent Szellem már kinyilatkoztatta egy pásztor szívébe, hamar följönnek ezek a gondolatok, hogy nem az Úr útján jár, és valami hamisság van, nem tudom mi, de nincs rendben az élete. Azt tapasztalom, hogy egy kis idő, és eltűnik a gyülekezetből. Lehet, hogy van ok, hogy megmondta, hogy miért ment el, lehet, hogy nincs, de nem tud megmaradni az eklézsiában, a kihívottak közösségében, amely az igazság oszlopa. És ezért nagyon-nagyon fontos nekünk is az igazság melletti elkötelezettség. Az igazság melletti elkötelezettség az őszinteséget is jelent. Ha akarunk új szövetségi gyülekezetben élni, akkor abban benne van az, hogy a bajainkban és a küzdelmeinkben is őszinték vagyunk, és azt tudjuk mondani, figyeljetek, nagyon szeretném, ha imádkoznátok értem, mert ez is ez van. Ez is az őszinteséghez hozzátartozik. Szükséged van arra, hogy az Isten szabadítása működjön az életedben? Hagy mondjam el neked, hogy Krisztus a legnagyobb szellemi hatalmat adta neked a gyülekezetbe. És amikor te fölírod a kis imakérő kártyákra a te kérésedet, és mi vasárnap imádkozunk, akkor az örökkévaló Isten cselekedni fog az életedbe. És ezt ne hagyd ki! Ne hagyd ki ezt a lehetőséget! Egy másik dolog az őszintességgel kapcsolatban, amit én gyakran hibának látok, amikor valaki megbánt. Lehet ilyen a gyülekezetben, hogy megbánt minket valaki? Nem. Más gyülinél van ilyen, baptisták szoktak ilyet csinálni, tudom. Szóval, amikor megbántanak. Van, volt és lesz megbotránkozás. Azt mondta Jézus. Mindig lesz olyan, hogy valaki olyat szól neked, amit nem kellett volna, és mélyen érint, és megbánt, és rosszul esik. Jézus nem azt mondta, hogy kiveszem a gyülekezetből a megbotránkozást, hanem azt mondja, itt hagyom a gyülekezetet a világban benne. Lesz bennetek megbotránkozás, de arra hívlak, hogy tanuljatok meg megbocsátani. És tanuljatok meg elengedni. És amikor az embert megbántják, az egyik reakció az, én legalábbis mindenképpen ilyen vagyok, befordulok és nem szólok. Erre van élő tanulm. Nem szólok. Lehet, hogy te is ilyen vagy. Viszont ahhoz, hogy a dolog föloldódjon, csak el kéne mondani, nem? Tehát, hogyha van olyan dolog, ami úgy érzed, hogy elválaszt testvérettől, elválaszt a gyülekezettől, ha egy őszinte légkörben akarsz lenni, akkor muszáj előbb-utóbb szóba hoznod és megbeszélni. Hogy kiderüljön, most igazad volt, nem, vagy megbocsáss, elengedj, vagy a másik bocsánatot kérjen, vagy hirtelen rádöbbenj, hogy volt egy másik olvasata is a történetednek. Ugyanis, ha ezt nem teszed, akkor is előbb-utóbb elkerülsz a gyülekezetből. Mert a sértődésed és a sebeid el fognak vinni. De a gyülekezet az igazság oszlopa, az őszintesség helye. Erre hívott el bennünket az Úr. Tudtok erre ámet mondani? Második, harmadik, nem tudom, hanyadik dolog. Az új szövetségi gyülekezet bátor. Apostolok cselekedetei 4-ben olvassuk azt a történetet, hogy Péter Jánost behívják, mert hát imádkoztak, azt meggyógyult egy sánta. És ez akkor törvénytelen, bűnös cselekedetnek számított. A farizeusok behívták, és megfenyegették, és meg is verték a végén, és csak Gamáliel tanácsán múlt, hogy ebből nem volt nagyobb dolog, mert Gamáliel azt mondta, nem kéne az örökkévaló Isten ellen harcolni. És amikor megfenyegették őket újra, meg is verték, hogy nem szabad a Jézus nevében prédikálniuk, hazamentek a gyülekezethez. És a gyülekezet véleménye az volt, hogy imádkozni kell. Nagyon szeretem az Apcsel 4-ben ezt az imát. Elképesztő. Sokat tanulhatunk ebből az imából. Amikor mi bajainkban imádkozunk, úgy szoktunk imádkozni, hogy nagyon hosszan ecseteljük a bajainkat az Úrnak. És utána röviden megkérjük, hogy ő segítsen. Az első gyülekezet imájában hosszan ecsetelték, hogy milyen nagy az Isten. Utána röviden megemlítették, hogy van problémájuk, és továbbra is kérték, hogy az Úr cselekedjen. A kedvenc mondatom, Apcsel 4:29. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A gyülekezetet támadják és fenyegetik. Jön a fenyegetés, és mindig is fog jönni a fenyegetés. A gyülekezet ellen is, de a személyes életünk ellen is. Mindig lesznek ilyen támadások, amelyek félelemmel árasztanának el bennünket. És ebben a helyzetben, hogyha olyan szituációval nézel szembe, ami félelmetesnek tűnik, és úgy tűnik, hogy benne van a rossznak az esélye is, attól fél az ember, akkor nagy szükségünk van a gyülekezetre. Hogy együtt imádkozzunk. Mert amíg a problémáinkra nézünk, egyre lejjebb és lejjebb fogunk kerülni. De annyira tetszik ez az ima, egyébként már versek óta megy az ima, de nem olvastam föl, idáig csak dicsérik az Urat. Csak magasztalják, hogy milyen nagyot tett. Ez egy mondat szól a problémáról. És azt mondja, most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre. Az a hozzáállást ragad meg engem, hogy azt mondják, hogy Urunk, mi most már nem akarunk erre a fenyegetésre nézni, nézze te! Én nem akarom tovább nézni ezt a problémát, nézze te! Te nézz szembe ezzel a problémával. Ez a te helyzeted, Uram. Nem én akarok konfrontálódni, azt szeretném, hogy te konfrontálódj. Nemrég prédikáltam arról, hogy ez nem a ti harcotok, hanem az Úr fog értetek harcolni. 2 Krónika 20-ban mondja Jaháziel. Isten kész szembe helyezkedni a fenyegetéseinkkel. És ezt kérik, és annyira szeretem ezt az imát, mert nem azt mondja, hogy mer a gonosz farizeusok? Te tudnád, ezek milyen hazugok, igazságtalanok és képmutatóak? Hidd el, az Úr tudja. Többek között ezért sem sorolták föl őket. Hanem azt mondja, nem panaszkodunk a helyzet miatt, hanem add meg nekünk, Urunk, hogy bátorsággal menjünk tovább. A problémával te fogsz foglalkozni, viszont bátorsággal akarunk tovább menni a hívő életünkben. Akarjuk hirdetni a gyógyulást, akarjuk hirdetni a megtérést, akarjuk hirdetni mindazt, amire megtanítottál bennünket, és adj, Urunk, nekünk ehhez bátorságot. Még csak azért sem imádkoztak, hogy halljanak meg a farizeusok. Nem! Hanem azért, hogy ők legyenek bátrak. Mert az első gyülekezet bátor volt. Azért növekedett, mert bátor volt. Nem szégyelte az Istennek az evangéliumát a munkahelyén, az otthonaiban, a családi környezetben. Bátran kiállt mellette, akármilyen fenyegetés volt, engem Isten megszabadított. Engem megváltoztatott az Úr. Az én életemben Isten szabadítást hozott. És ezt fölvállalták, és ezzel a bátorsággal Isten hatalmas előretörést adott. Ne felejtsd el, milyen szellemi hatalmat adott Isten a gyülekezet imádságának. Az Abcsel 4-ben, mikor elkezdenek így imádkozni, megrendül a hely. De ahogy olvasod végig az Abcselt, Apostolok cselekedetei első fejezet, azt olvasod, 120-an imádkoznak, ez volt a gyülekezetnek a magja. A 12 apostolból 120 főnyi sokaság lett. Együtt imádkoztak, nagyon elkötelezett csapat volt, mert napokig böjtöltek és imádkoztak a felházban, az Urat keresve. És ezekre Isten kitöltötte az ő Szent Szellemét. Amikor itt az Abcsel 4-ben imádkoznak, megmozdul a hely. Amikor Pétert börtönbe vetik, mit csinál a gyülekezet? Elkezd imádkozni. Hát úgy tűnik, hogy még nem is volt annyira valóságos a hitük, mert Isten cselekedett az imájuk alapján, és angyalt küldött, és kihozta a börtönből. Abban a börtönből, ahol nem sokkal korábban Jakabot zárták, és őt ki is végezték. De amikor a gyülekezet egy akaraton imádkozott, Pétert kihozta a börtönből. Egy angyal nyitotta ki az ajtót. Annyira döbbenetes volt Péternek, hogy azt hitte, álmodik, egész addig még ki nem ért a főutcára. És rájött, igen, hideg van, rájött, hogy nem alszik, és ment. A gyülekezetnek úgy bele volt mélyedve az imába, hogy mikor kopogott, nem is hitték el, hogy Péter jött haza. De milyen hatalom volt az imában? A gyülekezet imádságában. Isten arra hívott el bennünket, hogy bátrak legyünk, és használjuk azt a nagy hatalmat, amelyet Isten ránk bízott. Ez a gyülekezet cselekvő. Aktívan tesz Isten királyságáért, ez az negyedik pont talán, aki számolta. Titus 2:13-14. Várvánom a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól és tisztítson önmagának kivált képen való népet, amelyik jó cselekedetekre igyekszik. Hát, van egy megrögzött pásztor, aki mindig az aktív szellemi életről beszél. Mesélek majd róla, mert elképesztő, hogy miket csinál. Aktív szellemi élet, de hát állandóan benne van a Bibliában. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus kihívott bennünket, ez az eklézsia kihívottak közössége, megtisztított, elkülönített, kiválasztott bennünket. Szeretném elmondani, hogy ti nem csak a Magyarországnak vagytok az állampolgárai, hanem az Isten királyságának is. És Jézus nem vett ki bennünket ebből a világból, de azt kérte az atyától, őrizd meg őket a gonosztól. Mi közöttünk, itt, ebben a gyülekezetben elsősorban nem Magyarország törvényei, hanem az Isten királyságának a törvényei érvényesek. Amen. És abban gyógyulás van. Abban szabadulás van. Abban igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert ez az Isten országa. Ezek érvényesek ránk. És erre hívott el bennünket Isten, hogy ez alapján cselekedjünk. Isten nem azt akarta, hogy legyen egy zárt közösség, amiben mi marmi jól érezzük magunkat, és időnként lesajnáljuk szegény hitetleneket, hogy hát nekik milyen rossz lehet. Hanem arra hívott bennünket, hogy miközben itt valami fantasztikus dolgot épít fel Isten, vigyük el ezt a jó hírt mindenkinek. Hogy itt a helyed. Még ma meg lehet menekülni. Még most itt a gyülekezet. Még van igazságnak oszlopa. Még az ördög nem tudott teljes hatalmat venni. Sok a hazugság, de még sokszor lelepleződik. Sok mindent csinál a gonosz, de sokszor kiderül, hogy az volt. Amíg itt vagyunk, egy nap elmegyünk. Várjátok azt a napot. Jó lesz. És ezzel szeretném befejezni, hogy mi a gyülekezet. A gyülekezet egy mennyasszony. Jelenések 21, első 4 verse. Azt mondja János. Újra láttam. Új ég és új föld tűnt elő. Mert a régi ég és a régi föld már eltűnt. És tenger sem volt többé. Micsoda dolgok lehetnek, nem az univerzumban? Eltűnik a tenger, eltűnik minden, a föld. láttam, hogy a Szentváros, az új Jeruzsálem leszáll a mennyből, Istentől. Olyan volt, mint egy menyasszony, akit a férje számára öltöztettek és ékesítettek fel. Majd erős hangot hallottam a mennyből, amely azt kiáltotta. Isten otthona most már az emberek között van, és ezentúl együtt lakozik velük. Népévé lesznek, ő pedig Istenükké lesz. Minden könnyet letöröl a szemükről, és nem lesz többé halál, sem gyász, sem sírás, sem fájdalom, mert a régi dolgok elmúltak. Ez vár ránk. Ez a gyülekezetnek a jövője. Leszáll az új Jeruzsálem. És nem, hogy nem lesz gonosz, akivel harcoljunk, nem lesz föld. Nem lesz semmi, ami most körbevesz bennünket, mert Isten egy teljesen újat kezd velünk. De ezt az újat úgy kezdi, hogy először előkészíti a népet, és utána teremti a világot. Kezdetben másképp volt. Először csinálta a világot, és utána teremtette a népet. Nem működött úgy, ahogy elképzelte. Most azt mondta, csinálok először egy népet, és annak készítek egy világot. Mekkora dolog ez? Ti vagytok ez a nép. Amikor Isten rátok néz, bennetek már az új Jeruzsálemet látja. Még nem vagyunk annyira ékesek és szépek, mint majd leszünk. Még vannak rajtunk javítani valók, ezért hál' Istennek még itt vagyunk a földön, és Isten még alakít bennünket. De egy napon azt mondja az Úr, eljön az idő, amikor azt mondja, igen, ennyi volt, és kész van az én népem. És akkor minden, ami ezt a földet körbevette, és ami a körülményeinkben húzott lefelé bennünket, minden eltűnik, és marad az örökkévaló Isten egy fantasztikus új világgal. Amiben, ha olvasod az Jelenések könyvén, János nem is tudta leírni, hogy mit lát. Azon gondolkoztam azt, hogy aranyból van az utca, de átlátszó. Ezt még egy pár hétig fogok ezen gondolkozni, hogy ez hogy néz ki. Mert ha vagy arany, vagy nem átlátszó, szóval, vagy átlátszó, hát ez a kettőt nem tudom összehozni. Valami olyasmit láthatott, ami egész különleges ragyogással tölthette el. És Jézus azt mondta János 14-ben, előbb említettem az út, igazság és élet kapcsán, elmegyek és helyet készítek nektek. Ott már egy saját különbejáratú lakás készül neked, Zsozsónak horgásztóval, nekem egy jó kis zongora lesz benn, Lárának több fúvola is ott vár már. Ahhoz, akik mi vagyunk, ahhoz készít Isten lakóhelyet, mert egy menyasszonyt készít. 9.11. Ezt mondta, jöjj velem, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét. Ekkor magával ragadott a Szent Szellem, és az angyal elvezetett egy hatalmas magas hegyre. Megmutatta a Szentvárost, a Jeruzsálemet, mert Istentől a mennyből szállt le, és Isten dicsősége ragyogott belőle. Gyertek, álljunk fel! Szeretteim, szuper dolog ehhez a gyülekezethez tartozni, amelynek gyülekezetnek ez a jövője, amely gyülekezetet Isten várja, és Isten készíti, amely gyülekezetről Isten maga mondja, hogy mennyasszony, mert olyan szoros kapcsolatban akar velünk lenni, mint a férj a feleségével. Olyan szoros közösségben akar élni bennünket, mint amilyen közösséget csak egy házasságban tudsz megélni. Isten erre hívott el bennünket, és mi vagyunk ez a gyülekezet. Szeretteim, azért mondtam ezt mindezt, hogy bátorodjék a szívetek, hogy milyen nagy dolog a gyülekezethez tartozni. Milyen nagy dolog ennek a gyülekezetnek a részévé válni, vagy bármelyik közösségnek, de elkötelezett, hűséges tagjával lenni. Mert Isten olyan áldásokat készített el, hogy a jövőben bennünket fog használni a történelem formálásához. Atyám, mi imádkozunk azért, hogy formáld ki bennünk a te képedet és a hasonlatosságodat. Szükségünk van rád, Uram, szükségünk van a te jelenlétedre, és köszönjük, hogy tanácsolsz. És imádkozom, Uram, hogy legyünk olyanok, mint az első gyülekezet. Tegyél bennünket irgalmassá, tegyél bennünket az igazság oszlopává és őszintévé. Tegyél bennünket cselekvővé, tegyél bennünket bátorrá. Hadd legyünk valóban a te mennyasszonyod, aki képviselik a te igazságodat. Hadd emeljük föl, Uram, a te nevet ezen helyen. Legyen tiéd ezért minden dicsőség a Jézus nevében. Gyertek, dicsérjük az Urat!